Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a Deloitte ZRT és az Erste Bank. Számít, kit választ.
3 perccel 4:10 után folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja. Az Erste Bank, a Napi Gazdaság és a Portfolio.hu közreműködésével. A következő percekben egyebek mellett szó lesz arról, hogy mennyivel emelkedhetnek a cigaretta árak. Körülbelül 10 perc múlva pedig ismét kapcsoljuk tőzsdei szakértőnket, hogy beszámoljanak arról, miként alakult a kereskedés a nyitás óta.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a Deloitte ZRT és az Erste Bank. Számít, kit választ.
Akár 130 forinttal is drágulhat a prémium kategóriás dohánytermékek, cigarettáknak az ára, hogy hogyan is mitől lesz Hőnyi Gyula, Napi Gazdaság szerkesztője, mondja el. Szia, jó reggelt kívánok!
Szervusz, jó reggelt kívánok!
Mitől és hogyan?
Most már lassan egy nyilatkozatháború szintre keveredett a cigaretta ár és szabályozása. Ugye először a egyelőre még nem létező nemzeti dohányboltoknak az érdekvédelmi szervezete dobta be a piacra, hogy a jelenlegi 3-5%-os árésről 10%-ra kellene növelni a cigarettáknak a haszonkulcsát. A pillanatnyilag elérhető haszonkulcsát, mert a jelenlegi 3-5% az nem megfelelő ahhoz, hogy egy trafik gazdaságosan vagy nyereségesen működjön. Aztán ezt félig meddig az OKS is, vagyis az Országos Kereskedelmi Szövetség is megtámogatta, és a Magyar Dohánygyártók Szövetsége adott ki egy közleményt, hogy hát ez bizony 130 forintos növekedést jelentene, és hát az ő számításaik szerint alkotmányellenes lenne, hogyha mondjuk a kormányzat belenyúlna az ár és képzésbe.
Miért, mivel indokolják ezt?
Az alaptörvénynek két cikke is foglalkozik ezzel a résszel, ezt most külön nem érdemes boncolgatni, de a lényeg az, hogy jelen pillanatban a jövedéki adószabályzatban van bele integrálva az árképzésnek a tulajdonosa, illetve hogy ki az, aki képezheti az árést, és ez pedig ma a dohánygyártó. Tehát félig meddig azért szabályozott az árképzés. Tehát jelen pillanatban államilag szabályozott, tehát akkor ennek is alkotmányellenesnek kellene lennie, de én nem vagyok jogász, egyelőre még azért erről nincsen szó.
Hőnyi Gyulát, a Napi Gazdaság szerkesztőjét hallották. Köszönöm szépen.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a Deloitte ZRT és az Erste Bank. Számít, kit választ.
10 milliárd dolláros megállapodást írt alá Ukrajna és a Shell, amivel csökkentheti függőségét az ország orosz gázszállításoktól. Az alkú értelmében 50 éven át aknázhat ki a cég úgynevezett palagázt Ukrajnában. Szvetnik Endre összefoglalója.
A palagáz az, amely lehetővé teszi az Egyesült Államoknak, hogy csökkentse függését a külföldi energiaforrásoktól, és úgy tűnik hasonló a helyzet Ukrajnával is. Az ország, amely olyan gyakran az Oroszországgal folytatott gázszállítási vita másik főszereplője volt, most mérsékelheti függőségét a Gazpromtól. Ukrán kormányforrások szerint a keleti Donyecki medence 3 billió köbméter földgázt rejt, ami a jelenlegi fogyasztás mellett 70 évre elegendő tartalékot jelent. A davoszi világgazdasági fórumon Viktor Janukovics ukrán elnök és Peter Wozzer Shell vezérigazgató által aláírt egyezmény értelmében a holland-brit cég 50 évre kap kitermelési jogot az országban. Az ukrajnai gáztartalékot az Európában ellentmondásosnak tartott, a kőzetet megrepesztő palagáz kitermelési technológiával hozzák majd a felszínre. Egyes elemzések szerint Franciaország és Lengyelország mellett Ukrajnában lehetnek Európa legnagyobb palagáz lelőhelyei. Eduard Stavicki ukrán energiaügyi miniszter szerint az ipara miatt energiaéhes Ukrajna teljességgel megszüntetheti ráutaltságát az orosz gázszállításokra, ha a tervek szerint halad majd a palagáz kitermelése. Az alkú értelmében a Shell 50%-ban, az ukrán állam 40%-ban és egy magáncég 10%-ban részesedik a projektből. Az ukrán média szerint ez a vállalat Viktor Janukovics elnök családjához köthető. Ukrajna nem rendelkezik azzal a technológiával, amellyel ki lehet aknázni a palarétegek között megtalálható gázt. Ezért jelenleg rászorul az Oroszországból importált gázra. 2006-ban és 2009-ben a Moszkvával kirobbant gázszállítási vita miatt az európai fogyasztók egy ideig nem jutottak földgázhoz. A Shell-lel kötött nagyszabású szerződés nem jelenti azt, hogy Kijev rövid időn belül önellátóvá válhat. A kitermelés csak évek múlva indulhat meg, és a Shell előbb még 15 próbakutat fúr. Ezeknek a fúrásoknak az eredménye is kihat majd arra, milyen ütemben tudják felszínre hozni a palagázt. Svetnik Endre, Inforádió, London.
2014-ben nem lesznek kampányautópálya átadások, derül ki az Index összeállításából. A hírportál gazdasági rovatvezetője Hász János elmondta, szinte valamennyi autópálya átadás csúszott a tervezethez képest.
2010 óta két autópályátadás volt, illetve egy kis elkerülő szakasz, ami egy későbbi autópálya része lesz, és 2014 végéig még négy nagyobb autópálya részben, új építés részben pedig szélesítés átadás várható, és valóban ezek nagy részénél voltak csúszások. Alapvetően ezek három nagyobb okra vezethetők vissza. Bizonyos beruházásoknak a vegyépszer csoport csődhelyzete volt az oka. A másik, hogy eleve voltak olyan bevállalt beruházások, amikor túlságosan feszített ütemtervet vállaltak a kivitelezők, vagy írtak elő a beruházók, és hát végül voltak a természeti okok, ami korábban Tisza hídáltatás, főleg hídáltatások nem volt ez jellemző, hogy olyan árvizek voltak és olyan csapadékos idők, amikor a tervezetnél sokkal hosszabb ideig tartott az útépítésre alkalmatlan időszak. Nagyon sok út fejlesztés folyik az országban, és viszonylag kevés autópályafejlesztés, és talán emiatt is ezúttal kampányszrádák azok nem lesznek. Viszont elkerülő útépítések, útmegújítások, főútfejlesztések, illetve melléputépítések azok viszonylag nagy számban zajlanak az országban, amivel lehet, hogy bizonyos esetekben akár látványosabban, vagy könnyebben is lehet pányolni, hogyha szükség úgy hozza.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a Deloitte ZRT és az Erste Bank. Számít, kit választ.
Egy tavaly évvégi rendelkezés nyomán az egyetemes szolgáltatásban nem kell kárt költséget, tehát a megújuló források támogatását fedező kártot fizetni csak a szabad piacon. Hogy ennek mi hatásai lehetnek a szabadpiaci kereskedőkre nézve, azt Leszárt Tamás, a Napigazdaság szerkesztője mondja. Szia Tamás, jó reggelt kívánok! Mivel számolnak a kereskedők, mivel járhat ez a rendelkezés számukra?
A kárt felár áthelyezése a versenypiaci áramárakra azt jelenti, hogy a vállalati szektor egy olyan 14 milliárd forintos plusz terhet kap a tavalyi évhez képest, mert ugye eddig minden lakosság és egyéb egyetemes szolgáltatásbeli fogyasztó is fizette ezt az 1,7 forintos tételt. A szabad piacon ez azt jelenti, hogy a kilovattóránként nagyjából 1 forint körüli árrésnek gyakorlatilag a felét, 40%-át is elviheti ez a lépés. A problémát pedig leginkább az okozza, hogy ez egy visszamenőleges hatályú döntésnek minősül azzal, hogy a legtöbb cég már tavaly év végén megkötötte az állambeszerzési szerződését erre az évre, még azelőtt, hogy ugye ismerté vált volna, hogy ez a tétel átkerül a másik oldalra.
Van esetleg lehetőségük az áramkereskedőknek, hogy valahogy a szerződött partnerekkel ezt az ügyet rendezzék?
Önmagában ez a lépés, mivel ugye nem egy új terhet vagy egy új adót jelent, nem teszi lehetővé, hogy ők egy oldalon módosítsák a már lezárt megkötött szerződéseket, amelyek ugye jellemzően egy fix árat tartalmaznak, és ebben a kárt felár is benne szerepelt, függetlenül attól, hogy ugye ennek a mértéke most nagyobb lett. Lehetőség lenne a peres úton való szerződés módosítás, hiszen ugye ez visszamenőleg egy jelentős hátrányt okoz a kereskedőknek. Jogi szakértők szerint azonban ez meglehetősen életszerűtlen megoldás lenne, ezért a közös megegyezésben, a tárgyalások újra indításában bízhatnak a kereskedők.
Leszárt Tamás, a Napigazdaság szerkesztőjét hallották. Köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a Deloitte ZRT és az Erste Bank. Számít, kit választ.
3,5 percen fél tíz előtt az üzleti reggeli végén. Még egyszer nézzük, mi a helyzet a piacokon. Itt van velünk ismét Reinhard Attila, a Portfolio.hu elemzője. Hogy áll most a forint, Attila?
Szervusz, jó reggel, köszöntelek ismét és a hallgatókat is. Visszagyengült a forint 295,5 körüli szintre. Ez tehát azt jelenti, hogy lényegében bő egy hetes mélypontra süllyedt a magyar fizetőeszköz. Miközben egyébként azt látjuk, hogy a nemzetközi piacokon egyértelműen kedvező a hangulat, jó a globális kockázati étvágy, de ahogy ezt az utóbbi napokban is láthattuk, ennek most nem igazán örül a forint. Úgy tűnik, hogy most a tavaszi jegybank elnök váltással, illetve a monetáris politikai változásokkal kapcsolatos félelmek, amelyek a forintot gyengítik.
Köszönöm szépen, Reinhard Attilát, a Portfolio.hu elemzőjét hallották. Itt van velünk Nagy András és az Erste befektetési ZRT elemzője. Önnek is jó reggelt kívánok, hogy áll most a bét?
Jó reggelt kívánok! Kismértékű csökkenés továbbra is kitart a budapesti értéktőzsdén, a Bux Index értéke 17 pontot csökkent, ez egy kisebb, mint 1%-os csökkenést jelent. Magyar Telekom továbbra is felülteljesítőnek számít, 0,5%-os emelkedést tud felmutatni, vezető papírjaink egyelőre vegyesen teljesítettek, a MOL továbbra is kissé gyengélkedik, 0,3%-ot veszített értékéből. Hasonló bizonytalan kereskedés irány látható egyébként a nemzetközi piacokon is. A DAX Index értéke kismértékű emelkedést tud felmutatni, 1%-ot emelkedett. Ezzel szemben a CASZ 40, illetve a VIG 20-as lengyel indexben nem látható érdemi elmozdulás egyelőre.
Köszönöm szépen Nagy Andrást, az Erste befektetési ZRT elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazin műsorát hallották.
A műsort támogatta a Deloitte ZRT és az Erste Bank. Számít, kit választ!